közös testvéreim, az újszövetségi Biblia tudománynak ma az az alaptétele, hogy az első században nagyon sokan voltak, akik átélték személyesen a Krisztussal való közösséget, először test közelben, lélek közelben, aztán pneumatikus közelségben. Sokan élték át ezt a közösséget, és mindnyájan más módon verbalizálták ezt az élményt, más módon tettek róla bizonyságot, és ma már mondom, az újszövetségi Biblia tudomány nem akarja mesterkélten egyesíteni, egységesíteni ezeket a különféle szövegezéseket, hanem tiszteletbe tartja, hogy egyik így beszélt a megtörtént Krisztus élményéről, a másik pedig amúgy. A ma délelőtti ige hirdetésemben például szembesítettem Pál koncepcióját Jakab koncepciójával, csak egy vonást hozok ide. Pál vallomásában rendkívül nagy szerepe van a törvénynek, mert ő rabja volt, rabbinus növendék korában a törvénynek. A megváltást úgy érte át, hogy kihozta Jézus ebből a kicsinyes világból, a pepecseléseknek, méricskéléseknek a világából, és csodálatos szabadságra jutott el. Pálnál tehát negatív előjelet kapott a törvény, mert kiszabadult annak a kötelékeiből. Érdekes módon Jakabnál viszont pozitív előjelet kap a törvény. Jakabból vettük a textust meggel. Jakabnál pozitív előjelet kap a törvény, őnek is volt Krisztus élménye, de ő úgy vélte, hogy ezt a Krisztus élményt meg lehet fogalmazni úgy is, hogy itt egy magasabb rendű törvény van, és ilyen jelzőket használ Jakab, hogy a tökéletes törvény, a királyi törvény, a szabadságnak a törvénye. Tehát a Krisztussal való életet ő úgy mondja el, hogy abban a törvény pozitív előjelet kap. Nem kell ettől megijedni, egyik negatív, másik pozitív módon beszél a törvényről. A lényeg az, hogy mind a kettőnek, Pálnak is, Jakabnak is volt Krisztus élménye, és ezt akarta közölni a többiekkel valami módon. Most egy harmadik világba lépünk be, János evangélistának a világában. Mind a kettővel szembesíthetjük, mint egy vadonatúj világot, egészen másfajta világot. Ha már a törvényről beszéltünk plusz-minusz előjellel, azt kell mondani, hogy itt egyáltalán semmi jelentősége nincs ebben a harmadik világban a törvénynek. Tehát se plusz előjellel, se minusz előjellel János úgy éli át a dolgokat, hogy utána vagyunk. Kár is beszélni róla. Az a világ, amikor Mózes törvény volt, az elmúlt, utána vagyunk ennek a világnak, másik világban élünk most már, arról beszélünk, amiről, ami ilyen világban ma élünk. Az első rész 17. fejezetében van ez a vers. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Megjelent egy új világ, igazság, kegyelem, itt már a törvénynek semmi szerepe, nem is kell vitázni róla, utána vagyunk. Most tehát erről a Jánosról szólok ma este, aki utána van a törvényről való utának, utána van is valami vadonat új koncepciója van neki is, ő is Krisztus élményből, és pedig kivehetően nagyon gazdag, nagyon személyes, nagyon dinamikus Krisztus élményről beszél, de más nyelven, nagyon más nyelven. Az egyik legtitokzatosabb írat igazából az Újszövetségben a János evangéliuma. Ha melléje tesszük a másik hármat, az úgynevezett szinoptikus, az együtt szemlélő három evangéliumot, Máté, Márk, Lukács, mintha egy egészen új világba lépnénk, amikor kezdjük János evangéliumát olvasni. Nem jó ez a hasonlat, de mégis, vagy ez a kép, de mégis szinte ide kívánkozik ez, hogy a Máté, Márk, Lukács evangéliumánál találkozunk egy ácsmesterrel, aki szinte a szemünk láttára nő istenné, bölcsességével, hatalmával, majd szenvedésével, halálával, feltámadásával. Eközben kirajzolódik Galilea, Jeruzsálem szellemi arculata, az elesettek, a nagyképűek, a képmutató farizeusok. Tehát szinte a szemünk láttára nő egy názáreti fiatal ember istenné, ez a szinoptikusoknak a horizontja. Jánosnál a már Isten Krisztus szólal meg. Itt már nincs fejlődés, nincs növekedés, itt már a teljes Krisztus jelenik meg teljes dicsőségében. Ez nem más, mint a szinoptikusoknak a Krisztusa, csak itt már nincs ez a vonal, hanem a végeredmény. A megdicsőült Krisztus és annak a szolgálata, világ megváltó szolgálata. Tehát itt egy egész másféle megközelítésről van szó, de ez nem csupán ebben van, hogy amott, hogy úgy mondjam, testközelben beszél az evangélium Jézusról, itt pedig nagyon Isten közelben, test távolban, szinte-szinte. Nem ez a döntő különbség. A János evangéliumának a titkát onnan lehet megközelíteni, hogy János már egy nagyon más világban beszél, és ennek a nagyon más világnak akarja elmondani az evangéliumot. Ez a nagyon más világ úgy nevezhető, hogy ez már nem a zsidók világa, hanem ez már a hellenisztikus impérium, románum, a hellenisztikus kultúrájával, vallásosságával. János már maga mögött tudja az egész zsidóságot, az egész zsidó ügyet, ha beszél is a zsidókról, tulajdonképpen nála szimbólum a zsidóság, szimbóluma azoknak, akik valami módon Isten közelébe kerültek és ott csődöt mondottak. Vádolják Jánost, hogy kezdeti antiszemitizmus van benne, ez szerintem tévedés. Tényleg vannak versek benne, amelyeket lehet antiszemita módon értelmezni, de az én értelmezésem szerint ő kollektíve egy szimbólumnak tekinti a zsidó népet, az a nép, amelyik találkozik Istennel és csődöt mond. Nem fogadja el azokat az ajándékokat, amiket Isten kínál néki. Na de mondom, a lényeg itt az, hogy Jánosnak már nem a zsidókkal van dolga, hanem a hellén világgal, a hellén műveltségi körben akarja elmondani a Krisztus élményét. Tehát, ha meg akarjuk érteni a János evangéliumát, akkor egy kicsit ezt a hellenisztikus világot is meg kell érteni, és ennek a legfőbb szellemi mozgását, amit úgy szoktak mondani, hogy gnoszticizmus. A gnózis, a görög szó, ismeretet, megismerést jelent. A gnoszticizmus tehát egy szellemi áramlat, amely nagy súlyt vetett az ismeretekre, a fölismerésekre, persze nem 2-2-4 szintjén, hanem a szellemi, a belső átélésekkel egybekötött fölismerésekre gondol a gnoszticizmus, de minden esetre súlyt vet arra, hogy itt gondolkozni kell, itt egy szellemi menetet végig kell járni a gondolkodás útján is. Na most ez a gnoszticizmus, ez nem egységes valami, új meg új fölfedezések gazdagítják mind máig a gnoszticizmusról alkotott képet. a zsidó világba is betört a gnoszticizmus, és a zsidó vallásosságot is színezte, gazdagította, de ugyanakkor a zsidó monoteizmus is hatott a gnoszticizmusra. Később a kereszténységgel is így volt, hogy a kereszténység vitázott a gnoszticizmussal, és eközben kölcsönösen hatásokat vettek egymástól. A kereszténységbe beáramlott a gnosztikus gondolatok, és viszont a gnoszticizmust is meggazdagították keresztjén gondolatok. De mégis más a kettő, ez a lényeg. És János, amikor elmondja a maga Krisztus élményét, arccal nem a zsidók felé fordul, hanem arccal a gnosztikus művelt ember felé. Egy kicsit kivehető a sorok közül, hogy nem akárkihez szól, hanem igenis ahhoz az emberhez, aki művelt, annak a kornak a szellemi magas színvonalán van, és ezt a művelt, hellénisztikus, gnosztikusan tanított embert akarja megszólítani János evangéliumában. Na most a gnózisról, mondom, ez egy komplex jelenség, ebbe úgy bele ömlöttek, mint ahogy a Rajnába vagy a Dunába menet közben mindenféle patakok mellé folyók belefolynak. A gnoszticizmusnak az óriási szellemi áramlásába menet közben különféle vallásos gondolatok is beleömlöttek, azokat szervesen bedolgozta, vagy próbálta bedolgozni. Úgyhogy nyugati és keleti, barbár és filozófikus gondolatok egyaránt keveredtek benne, de azért a fő, a legfőbb vonulatokat el lehet mondani, és itt én följegyeztem három ilyen fontos megkülönböztető jegyet, ami a gnoszticizmus jellemezte, és amivel birkózott aztán a kereszténység. És közelről mondom a János evangéliumban. A gnoszticizmusnak az egyik jellegzetessége a dualizmus, a kettősség. Kettős világban élünk, a jó és a gonosz birkózik egymással, a fény és a sötétség birkózik egymással, isteni és démoni erők ütköznek egymással. Tehát egy bizonyos dualizmus van, és a végső dualizmus igazából a szellemnek és az anyagnak a feszültsége. Tehát ez a gnosztikus gondolkodásnak az alapállása a dualizmus. Na most ehhez járul másodikként egy bizonyos élettagadás, testtagadás. Mivel hogy a szellemet tekinti magasabb rendűnek, a test, az anyag, a alacsonyabb rendű, a tisztátalan, az ember lét egy tragédia, mert a tiszta szellemi világból lezuhant az ember az anyag világába, foglyul ejtette az anyag az embert, és ezért valami módon szabadulni kellene ebből, tehát az a mostani földi testi életnek a tagadása, jellegzetes vonása a gnoszticizmusnak, és ebből következik a megváltás, ami az előzőből teljesen logikusan úgy következik, hogy kiszabadulni az anyag kötelékeiből vissza a tiszta szellemi világba, a fénynek a világába. A fény világából zuhantunk a sötétségbe, de egy-egy fény szikra azért mindenkiben van, vagy a gyöngyszem lezuhant a pocsolyába, a sárba, az iszabba, de ott van, és gyöngyszem ott is, és a megváltás az, hogy valaki addig tapogatózik az iszabba, amíg kiemeli a gyöngyszemet, megmossa, és tiszta ragyogásába visszaállítja, vagy az ember sötétség világából visszavezérli a fénynek a birodalmába haza. Ez tehát a gnosztikus gondolkodás, dualizmus, azután ebből következően ennek az anyagi valóságnak a megtagadása azért, hogy minél inkább visszataláljunk a szellemi hazánkba. Na most történelmileg azt tudni kell, hogy fej-fej mellett ment hosszú ideig a gnoszticizmus. A második század közepén nyitott kérdés volt, hogy melyik fog győzni. Mert bizony a gnosztikusok ugyanúgy misszionáltak, sőt, mint kiút az akkori szellemi zűrzavarból, az istenek alkonyából, az istenek halálából, a sok isten hitnek a letűnése után a gnoszticizmus, mint nagyon érvényes, megváltó vallás kínálkozott, ahova nem jutott el a keresztény misszió, viszont eljutott a gnosztikus gondolat, ott ugyanolyan misszionáló, győztes ereje volt, mint a keresztény gondolatnak, ahova az jutott el. Mondom, fej-fej mellett haladt a második század közepén a kereszténység, és ez a történetnek egyik misztériuma, a keresztény gondolat került ki későbbiekben, aztán győztesen, de persze úgy, hogy erősen magába vett gnosztikus hangulatokat, gondolatokat, atmoszférát, és bizony, ha belegondolunk a gyakorló keresztény életbe, akkor nem nehéz ma is fölfedezni gnosztikus elemeket, de különben miért is kellene küzdeni ellene, itt én most a teológus társaim felé fordul arccal, és azt mondom, hogy testvérkéim, ne keveredjünk bele olyan elszánt küzdelembe a gnoszticizmussal szemben, mert igenis áldásokat vett a kereszténység a gnosztikusoktól. Jól lehet, az egészet tagadja, az egészet nem fogadja el. Na most János evangéliumában az az érdekes, testvéreim, hogy a gnosztikusok nyelvén mondja el azt, hogy nincs igazuk a gnosztikusoknak. Ez egy alapvetően fontos mondat ma este. A gnosztikusok nyelvén mondja el azt, hogy nincs igazuk a gnosztikusoknak. Na most ezt, hogy a gnosztikusok nyelvén, ezt sokan úgy mondják, hogy behódolt a gnosztikusoknak, lám ő is gnosztikussá lett, de nem. Ezt szeretném majd bizonyítani a továbbiakban, hogy a gnosztikusok nyelvén mondta el, hogy nem ért egyet a gnosztikusokkal. Na most szeretném szemléltetni a Bibliából, a Biblián belülről, hogy milyen az, hogy a kereszténység gnosztikus hatásokat vett. Azt tudva levő, hogy mielőtt írásos formában ment tovább a kereszténység, eredetileg évtizedeken át szóbelileg terjedt a kereszténység, és a szóbeli terjedésnek megvannak a törvényei, például az, hogy rövid formulákba rögzül a lényeg, vagy például az, hogy énekek születnek, és énekek formájában megy az, ami ilyen szóbeli közlésben unalmas, vagy megfoghatatlan. Tehát vannak törvényei annak, hogy az első évtizedekben a szóbeliség formájában hogyan ment a kereszténység, és egyik ilyen törvény az, hogy himnuszok születtek, hitvalló himnuszok, amelyek egyfelől a lényeget hitvallásba sűrítették, de ezt énekes formában adták tovább. Most a Biblia tudósok szerint három ilyen himnusz belekerült az Újszövetségbe is, ki lehet hámozni a szövegből ezt a három himnuszt, és akinek egy kis füle van a hallása, az mind a háromban érzi a gnosztikus szövegezést. Olyan rövid ez a három himnusz, hogy megengedik a testvérek, felolvasom mind a hármat. Magam választott a sorrendben, ez nem időbeli sorrendet, én bizonyos célzattal olvasom ilyen sorrendben. Az egyik a Filippi levélben van, hallgassuk meg ezt a himnuszt, ez a új fordításunkban szerencsés módon vers alakzatban van nyomtatva is, tehát ez mutatja már a bibliai szöveg is, hogy itt nem prózáról van szó, hanem valami versszerű, valami himnuszszerű dologról Tehát először hallgassuk meg a Filippi 2-ből. Krisztus Jézus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, engedelmessé lett, mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Teljesen egyértelmű, és mondhatjuk nyugodtan, teljesen gnosztikus ez a ívelés, hogy a mennybe volt, leszállott, elvégezte szolgálatát, és visszament a mennybe. Ez új dolog, ez a távlat, ez örökké való távlat, hogy a mennyből jön le, elvégzi szolgálatát, aztán megy vissza, és folytatja örökké való mennyei létét. A gnosztikusok is tudnak ilyesmiről, hogy a megváltás úgy történik, hogy ezt a vonalat megjárja valaki. A másik ilyen keresztény himnusz a Kolossé levélben van, az első rész 15-től 20-ig terjedő verseiben. Hallgassuk meg ezt is, és ebben még inkább érződik a gnosztikus illat ezekben a szavakban. Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe, a teremtmények között az első szülött, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár királyi székek, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és érte teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek. Figyelem előtt, nem is Istenről beszél, pléróba. Nem azt mondja, hogy tetszett az Istennek, vagy tetszett az Atyának, hogy a fiút. Tetszett a plérómának, az örökké való teljességnek, hogy benne lakjék. A mindenségnek a plérómája, mely ez gazdag filozófiai elvont fogalom, van a pléróma. Tetszett a túlnani plérómának, hogy egy itteni valakiben lakozzék a pléróma, az isteni teljesség. Tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával minden földieket, mennyieket úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Érezzük a hitvallásszerű jelleget, és itt van a gnosztikus illata az egésznek, hogy a teljesség beleköltözött egy valakibe, elvégezte a szolgálatát. A harmadik ilyen gnosztikus illatú himnusz a János evangéliumnak az első néhány verse. Most szándékosan kihagyásokkal olvasom, úgy, ahogy a tudósok, hogy úgy mondjam, kipreparálták ezt a himnuszt, és a maga eredeti himnikus formájában olvasom el, aztán majd beszélek arról, hogy miért szúrtak be közbe mondatokat ebbe az egységes himnuszba. Mondom, ha nem lenne közbeszúrás, akkor a János első versei ezt a himnuszt tartalmaznák és tartalmazzák. Kezdetben volt az íge, és az íge Istennél volt. Itt egy fordítási probléma van, mert igazából a görög prepozíció az ilyesmit jelent, hogy kezdetben volt az íge, és az íge Istenre irányultan volt. Isten felé fordulva, arccal, de szakadatlanul, akárhol volt, mindig Istenre nézve volt. Tehát kezdetben volt az ige, és az ige Istenre nézve volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben így az Istenre tájolva volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségbe világít, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden ember. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, nem a test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testté lett, és itt él, sátorozott a görög szó szerint, közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ez a harmadik számú himnusz, amit mondom, a Bibliában kitapintható, kipreparálható az egyéb összefüggésekből. És most még egyszer gondoljunk arra, hogy tehát ez a bizonyságtétel, ez a keresztény himnusz hangzott a gnosztikus műveltségű emberek felé, és azt kell megérteni, hogy hol van itt a feszültség, és mi a feszültség. Na testvéreim, ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz olvasni kell a beszúrt részeket, amelyek bekerültek ebbe a himnuszba, érdekes módon. Figyeljük csak a... Még egyszer olvasom a himnuszt, és aztán a eddig kihagyott részeket. Ő benne élet volt. Az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségbe világít, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Ennyi beszúrás, folytatódik, az ige volt az igazi világosság, és így tovább. Aztán, amikor befejeztem, a folytatás ez, hogy János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ez az, akiről megmondtam, aki utánam jött, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Aztán később folytatódik, ez János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, és megkérdezték, ki vagy te, akkor vallott keresztelő János. És nem tagadott, ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték, hát akkor Illés vagy te, de kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te, a próféta, nem egy, hanem a, várta Mesiás időkre próféta. A próféta vagy, így válaszolt, nem. Ezt mondták, tehát ki vagy, választ kell adnunk azoknak, akik küldtek minket. Minek mondod magad? Erre így felel, én a kiáltó hangja vagyok a pusztába, egyenesítsétek az Úr útját. Na, ennek testvére egy rendkívül nagy jelentősége van. Ennek a hangsúlyozott párbeszédnek, hogy Krisztus vagy? Nem vagyok. Illés vagy? Nem vagyok. Próféta? Nem. Nem vagyok, nem vagyok, nem vagyok. És aztán később van az, hogy neki növekedni kell, neked alábbszállnunk. Nos, szerint egy fájdalmas dolgot kell mondanom, de nagyon fontos történeti tényt kell elmondanom. A kereszténységben keresztelő Jánosról egy nem egészen történeti, sokkal inkább romantikus kép van, egy olyan kereszténységnek megfelelő kép van, mintha keresztelő János kezdettől fogva vallotta volna, hogy ő az Isten báránya, minthogyha zökkenőmentesen végezte volna az utegyengető szolgálatát. Hát testvérem, a történet igazság az, hogy a keresztények egy kicsit a maguk érdekében színezték így el a dolgot. Nem volt ilyen egyszerű a kapcsolat keresztelő János és népe, továbbá Jézus és az ő népe között. Most ezt a feszültséget a két tábor között egyedül János említi meg, de ő is mondom olyan óvatosan, finoman, úgyhogy föl kell vetnünk a kérdést, miről van tehát itt szó ezek között, a rejtett mondatok között. Miért van olyan nagy hangsúly azon, hogy nem vagyok a Messiás, nem vagyok, nem vagyok. Mi van e mögött? Mert itt azért akik értenek a sorok közti olvasások, tudják, itt valami kemény dologról van szó, valami erős vitáról van szó. Mi a vita témája? Hát testvéreim, a történelem tudomány kibetűzte ezt a titkot, és igazából egyszerű. Az az igazság, hogy keresztelő János személye körül egy nagyon komoly ébredési mozgalom támadt, amelyik lassan kigyűrűzött a Szentföldön túlra, messze. Hiszen a Bibliában is olvassuk, hogy Efézusban Pál keresztelő János tanítványokat talál. Keresztelő János tanítványokat talál. Akik azt se tudják, hogy van-e Szentlélek, tehát egy másik világban élnek. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy sok biblia tudós állítja, hogy a János evangéliuma éppen Efézusban keletkezett. Ez egy nagyon érdekes dolog. Efézus városában János gyülekezet van, és megalakul utána, lényegesen utána a Jézus gyülekezet. Ez önmagába hordozza azt, hogy talán nem is volt olyan egyszerű ennek a két gyülekezetnek az együtt élése. Tehát mondom a történeti tényeket. Keresztelő János nagy szellemi mozgást váltott ki a zsidók között, aztán ez a mozgás nem állt meg akkor, amikor ő vértanú halált ad, hanem gyűrűzött tovább a zsidóság körében, és kigyűrűzött a zsidóságon kívülre is, és találkozott a gnoszticizmussal a keresztelő János mozgalma. És vajon milyen volt a találkozás? Itt van a legfontosabb, amit ma este el kell mondanom, ami sokak számára gondolom új dolog lesz. Nevezetesen keresztelő János mozgalma szárnyakat kapott a gnosztikus gondolatok által. A keresztény gondolat ütközött a gnosztikus gondolatokkal. Ez a magyarázata annak, hogy keresztelő János mozgalma terjedt, mert akkor úgy mondjam, nem tudni ki vette a másikat a szárnyai alá, nyilván a nagyobban, jobban elterjedt gnosztikus mozgalom bedolgozta magába a keresztelő Jánosnak az egész ideológiáját vagy dogmatikáját, és ilyen módon egyszer csak a gnoszticizmussal együtt a keresztelő János mozgalmával is meg kellett birkóznia a fiatal kereszténységnek. Tudnélik, amit mondottam, keresztelő Jánosnak a koncepciója olyan, úgy illeszkedett a gnoszticizmushoz, mint a jó csiszolt vagy jó készített fogaskerekek. Emlékezünk csak keresztelő Jánosra? Esszénus gyökerekből táplálkozott, de hiszen az esszénusok meg a gnosztikusoktól vették a tudományokat, világosság fiai, sötétség fiai. Keresztelő János a legaszketikusabb ember volt ott a korában, darósz ruhába öltött, szinte állandóan böjtölt, megvetette a testet, és így tovább. ez a keresztelő jánosi koncepció, mint mondom, szárnyakat kapott a gnosztikus gondolatok által, és viszont, tehát könnyen illeszkedtek egymásba. A kereszténység viszont más volt. És János ezt a másféleséget mondja, de úgy mondja el, hogy közben keresztelő Jánossal is vitázik, a János tanítványaival is vitázik, hogy ez a küzdelem szabályszerűje, vagy nem egészen szabályszerű, arról lehet vitázni, hiszen Jánost úgy állítja be, és ez valószínűleg így van, volt történelmileg is, hogy János magára nézve visszautasította a messiási címet, mint ahogy Jézus is visszautasította a messiási címet, de ez nem zárja ki, hogy János tanítványai őt ugyanúgy messiásként tisztelték, mint ahogy Jézust a tanítványai utóbb messiásként tisztelték. Tehát két messiási mozgalom hódított abban a világban, a zsinagógákban, és onnan aztán a művelt görögök, latinok között is. Két messiási mozgalom gyűrűzött, az egyik a keresztelő Jánosé, amelyiknek megfeleltek a gnosztikus gondolatok, a másik a Jézusé, amelyik ellentmondott a gnosztikus gondolatoknak. Na most hol volt itt az ellentmondás? Hát az alapvető dologban, abban, hogy élettagadás vagy életigenlés. A földi, a testi életnek tagadása vagy igenlése. Véletlen az, hogy a János evangéliuma egy lakodalommal kezdődik igazában. Egy lakodalommal, ahol jelen van Jézus, ahol elfogy a bor, és Jézus megajándékozza őket úgy, hogy a vizet borrá változtatja. Ez homlok egyenes ellenke. Nem tudom, bele tudunk-e helyezkedni egy gnosztikus gondolkodásba. A megváltó a vizet is borrá változtatja, hogy annál nagyobb legyen a testi életnek az öröme. Egy fantasztikus feszültség ez. Ezt mi ma alig tudjuk átélni, hogy mit jelent ez. És épp így nem tudjuk átélni ezt se, hogy az ige testé lett. Hogy ennek milyen fantasztikus, gnosztikus, antignosztikus éle volt. Tudnék, az ige, a logosz, az örök, isteni bölcsesség, valami ilyesmi, a Weltfernum, a világ értelem magasan fönn lebeg az anyag fölött, hogy az beleöltözik az anyagba, és igent mond az anyagra, ez gnosztikuséknál elképzelhetetlen. És a folytatás is, az, hogy lakodalomba megy, eszik, iszik, bort ráváltoztatja a vizet, és az, hogy úgy szerette Isten a kozmosz, az gnosztikus gondolkodás szerint elképzelhetetlen. Mert a kozmosz az anyagi mindenséget jelenti, és az anyagi mindenség csak konfrontálódhat a szellemmel, és ebben az összeütközésben meg kell semmisülnie az anyagnak, a szellemnek kell győznie, minden szellemivé kell átminősíteni, mert ez a megváltás útja. Ehelyett János bizonyságot tesz, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy elküldötte az ő fiát, és pedig úgy, hogy inkarnációval nem csak ráprédikált a világra, rálehelt, vagy rátüzelt a világra, hanem belemerült az anyagba a logosz és valóságos emberré lett, és így váltotta meg a világot. Tehát itt végső soron van egy kicsit a hegyezve a dolog, egy kicsit bonyolultabb ennél, de a hitem szerint az igazságot mondom, hogy azt mondom, hogy végső soron a feszültség ez volt, hogy élet tagadás vagy élet igenlés. Jézus az élet igenlő gondolatot, evangéliumot hozta, a földi életet is igenlő gondolatot hozta, a gnosztikusok pedig a földi élet tagadása által dicsőítették a nem földi életet, a szellemi életet. Na most, ha ez így van, akkor a szavakat másként kell érteni, még ha ugyanazt a szót mondja János, mint Pál, A szótéria, például a megváltás, Pálnál mást jelent, mint Jánosnál. Pálnál ilyen képek vannak, hogy a rabszolgaságból fölszabadul valaki, a törvénynek a szolgaságából szabad életre. Jánosnál a szótéria az azt jelenti, hogy a szellem és az anyag úgy találkozik össze, hogy abból harmónia lesz. Ha ellenségeskedés volt a szellem és az anyag között, akkor a megváltóban megbékélt egymással a szellem és az anyag, és egy családos harmóniában a létnek, az ember létnek a kiteljesedését hozta. És ugyanígy a doxa, a dicsőség, itt van mindjárt első rész, hogy láttuk az ő dicsőségét. A dicsőség, ez a megszületett harmónia a szellem és az anyag között. Ez mind elképzelhetetlen, mondom, a gnosztikus gondolkozásban. A dicsőség az, hogy Jézus, mondom, az anyagnak ura, az anyag engedelmesen simul bele az ő kezébe, és ő nem megsemmisíti az anyagot, hanem megdicsőíti az anyagot. A vizet borrá változtatja, ez a megdicsőítése a víznek. A beteget meggyógyítja, a halottat feltámasztja, Lázárt előhozza, amikor már rothad a test a sírüregben, előszólítja életre. Ez mind a megdicsőítése az anyagnak, és az anyagon át az Isten dicsőségének egy újfajta fölragyogása. És még végül ezt a szót, hogy pneuma, a szellem, Jánosnál egészen más, nem egészen más, de mégis más akcentussal szólal meg, mint Pálnál. Pálnál Szentlélek, vagy Isten szelleme, ezekben a jelenségekben mutatkozik, a korintusi gyülekezetre gondoljunk, extatikus jelenségek, karizmatikus erők, a Szentlélek ilyen jelzésekben, emberen túli jelzésekben esetenként jelenik meg. Jánosnál a pneuma nem ezekben a látható külsőségekben, hanem az egész életnek az át fényesedésében áll. És gondoljunk el, milyen alázatos a János Krisztusa. Azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, mert akkor jön az igazi, amikor én majd elmegyek. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha elmegyek, akkor jön a Szentlélek, és az lesz az igazi. Hát János is a pneumára helyezi a hangsúlyt. Ez a pneuma természetesen a Jézus Krisztus pneuma, ugyanaz a pneuma, amely Krisztusban testet öltött. De azt mondja, és ha én elmegyek, akkor még teljesebben árad ki a pneuma erre a világ. És az lesz a világ üdvözülése, hogy a Szentlélek átjárja mindenestül a világot, az anyagot, az embert, és itt a 9. verset olvasom befejezésül. Itt múlt időben hangzik az mondat, az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. János reménysége ugyanennek a mondatnak a jövő idei fogalmazása. Az ige lesz az a igazi világosság, amely majd egyszer megvilágosít minden embert. A logosz, az isteni szellem, az ad világosságot, és amikor minden ember megvilágosít, az lesz a világnak az üdvössége, és az embernek az üdvössége. Mondom, a lényeg tehát az, hogy a gnosztikus nyelven mondotta el azt, hogy nincs igazuk a gnosztikusoknak, ezzel a különös ellentét párral minden együtt mondott el, hogy nem, a szellem és az anyag nem ellenségei egymásnak, hanem testvérei. Szellem és anyag édes testvérek, ugyanattól az atyától vannak, és a feladat nem az anyag megsemmisítése, az képvis élettagadás, a keresztény életnek a
gazdagsága éppen abban van, hogy a két testvér édes harmóniában van együtt, a szellem és az anyag, a lélek és a test, a mennyei és a földi, az ige testé lesz. Hagyjuk, hogy